Kedves hallgatóink, a következő percekben a 8. Zsoltár magyarázatát hallhatják Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
A teremtő és az ember, a karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű énekdallamára, Dávid Zsoltára. Ó Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Így szól a 8. Zsoltár. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztort. A teremtő dicsérete. Azt hiszem, így összegezhetnénk ezt a Zsoltárt, de miről is szól ez valójában, és hogyan született?
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy Dávid ugyanolyan ember volt, mint mi. És én kisgyerekkoromban, de mind a mai napig nagyon-nagyon szeretem nézni éjszaka a csillagos égboltot. Itt Sátoralja Újhelyben ez most már annyira nem látszik, mint falvakban, de valami különleges dolog az, amit átélhetünk, hogy Dávid egy éjszaka kimegy a palotája erkélyére, vagy éppen a csatamezőn, vagy éppen a sátra előtt, és felnéz a csillagos égboltra, és egyszerűen mondhatnám így is, hogy benne szakad a levegő is, és azt mondja, hogy ó Urunk, mi csodálatos a te neved, hogy rögtön a mindenható Isten jut eszébe ennek az embernek. Ez a Zsoltár két nagy részből áll, ugye az egyik magáról az Istennek a dicsőségéről, maga ez a himnusz tulajdonképpen, az Isten magasztaló himnusz, és a központi része pedig, hogy az Isten mi mindenre méltatott bennünket érdemtelenül, és akkor a végén megint ott van, hogy mi csodálatos a te neved, tehát szinte megint csak ott van, hogy az Isten dicsérete burkolja be a sokra méltatott embert. Én nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy a holdra szállás alkalmával Neil Armstrong, amikor felment az Apollo 8-al, akkor az édesapja kérésére a 8. Zsoltárt elimádkozta a holdon. És amikor pedig megkerülték a holdat, akkor pedig ugyancsak a Bibliából üzent a világnak, nagyon megkapó, különleges alkalom volt, akkor pedig a teremtés történetét olvasta fel. Hogyha esetleg lehetne, akkor egy nagyon rövid kis részt meg lehetne ebből hallgatni.
The crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Tehát látjuk azt, hogy nem csak a földről csodálkoztak rá a csillagokra, meg a világűrre, hanem azok az elsők, az asztronauták, a kozmonauták, akik látták ezt a fenséges nagy teremtettséget. Mert valahogy azért juthat eszünkbe rögtön a mindenható Isten, mert ő kijelentette magát ebben a teremtettségben, a parányi vízcseppben, a hópehelyben, hogy nincs két egyforma hópehely, gondoljunk bele, a fel nem fogható világűrnek a nagy méretein keresztül. Tehát, hogy aki rátekint erre a teremtettségre, annak az Isten az eszébe jut.
Istent nem látta senki, tehát Isten láthatatlan. de a teremtett világ az így tanúskodik róla, ahogyan itt a Zsoltárban is olvassuk?
Igen, hát a KT-sokat szoktuk tanítani arról, hogy van egy általános kijelentés, és ennek az általános kijelentésnek az egyik formája az, amikor Isten szól a teremtett világon keresztül. Ugye kijelenti magát a természet szépségében, vagy hogyha csak rácsodálkozunk erre a világra, hogy olyan egység van, olyan rendje van itt mindennek, olyan összhangot mutat, hogy ennek kell, hogy legyen egy teremtője. Tehát ez véletlenül nem jöhetett létre. Azt mondja a Zsoltáros, hogy a 19. Zsoltár második versében azt mondja, hogy az egek hirdetik az Isten dicsőségét, és kezének munkájáról beszél a mennyboltozat. És ez azt jelenti, hogy ha ránézünk a csillagos égre, ahogyan itt ez a 8. Zsoltár is mondja, de ránézhetünk a növényekre, vagy ránézhetünk az állatokra, vagy mindig irigyeltem az orvosokat, akik anatómiát tanulhatnak, a teremtett csodálatos testünkre, annak a működését, ahogy az orvos testvérek láthatják, tehát, hogy az Isten alkotását látjuk. És hát olyan ez, mint amikor megcsodálunk egy gyönyörű festményt, a Rijksmuseumban megláttam Rembrandtnak a Nachtwacht, ugye az éjszakai őrjárat, vagy éjjeli őrjárat című festményét, és hogy egyszerűen az emberben benne szakadt a levegő, és amikor látunk egy szép képet, akkor tudjuk, hogy ezt valaki festette. És hogy a kép azért ez nem magától jött létre, hát ugyanígy, amikor a világnak a szépségére ránézünk, akkor rögtön Isten jut eszünkbe nekünk, hogy hát ennek van egy alkotója.
Olyan sokszor hivatkozunk arra, hogy a természet rendje, a természet törvényei, és amikor elimádkozzuk mondjuk a 8. Zsoltárt, akkor megértjük belőle, hogy tulajdonképpen minden, amit mi természetrendjének nevezünk, azaz Isten bölcsességét tükrözi.
Igen, az általános iskolás gyerekek szokták mondani, minek kell nekünk biológiát tanulni, minek kell nekünk földrajzot tanulni, meg kémiát, meg milyeneket, és akkor mindig elmondom nekik, hogy akkor gyorsan tegyük helyre, mert hogy ezen keresztül azt a világot értitek meg, amit a mindenható Isten teremtett, és hogy ez nem egy ilyen össze-vissza világ, hogy ennek a világnak van egy rendje, hogy mindennek, amit látunk, hogy a nappal és éjszaka váltakozik, és hogy ez mérhetően változik, és mindig ugyanúgy változik, hogy az évszakok körforgása megfigyelhető, az, hogy van gravitáció, hogy van egy mag, és akkor abból majd egy fa lesz, de a 100 év múlva is, hogyha lesz egy ugyanolyan mag, abból ugyanúgy fa lesz. Szóval, hogy ezek mind az Isten bölcsességét tükrözik, és mi reformátusok azért azt valljuk, hogy a világ az nem ilyen véletlenek sorozatából jött össze, hanem Isten szándékosan tervezte meg, rendezte így ezt az egész világot. Mindig mondják, hogy tanár úr, de hát sokkal nehezebb így hinni Istenben, hogy akár az evolúcióban, vagy akár a nagy bum elméletben, vagy nem tudom, vagy a pánspermizmusban, ugye ezeket nincs idő itt most gyorsan kifejteni, de ugye a pánspermizmus azt mondja, hogy az UFO-k hoztak létre bennünket, hogy a nagy bum elmélet, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a nagy semmi, az egyszer csak egy gombos tűfelnyi részre összezsugorodott, hopp, felrobbant, és tip-top létrejöttek a dinoszauruszok. A varázsszó természetesen mindig az, hogy sok milliárd év, tehát az ember már nem tud követni. De hogy amikor így meglátjuk ezt a nagy rendet, hogy itt van kémia, hogy itt van biológia, hogy itt van földrajz, hogy itt van fizika, hogy ezek Jézus idejében is így voltak, és a teremtett világ kezdetétől kezdve így voltak. Tehát akkor egy csodálatos dolgot látunk, nem tudunk arra gondolni, hogy ez a véletlen művenek van egy alkotója. Mi csodálatos a te neved, Urunk Istenünk, igaz? Én nem tudom, hogy belegondoltak-e valaha is a testvérek, hogy micsoda pontos, legpontosabb műszerként működik ez a teremtett világ, hogy jó távolságra van a nap, hogyha ez csak egy picit is közelebb lenne, felperzselne minket, hogy micsoda nagy távolságra, pont jó távolságra van a hold. Hát, hogyha ez megint csak közelebb lenne, hát olyan cudamik lennének itt, hogy egyszerűen nem lehetne a tengerpart mellett megmaradni, hogy azok a sejtek hogy vannak megteremtve, hogy milyen csoda, hogy most kezdjük felfedezni, hogy amikor imádkozunk, vagy amikor éneklünk, akkor az idegpályák a tökéletes formát veszik fel, és gyógyul az ember, belegyógyulunk az imádságba, belegyógyulunk az Isten magasztalásában. Mi csodálatos, Uram, a te neved, ugye? Tehát, ha csak ezeket a rendeket végignézzük, akkor már is azt mondjuk, hogy ez olyan bölcs volt ez az Isten, pontosan tudta, hogy mit csinál.
Így van, olyan pontosan tudta, mit kell szétválasztani, mit kell egybeforrasztani, mit miért, milyen sorrendbe hoz létre, és akkor ott a korona a végén az ember. A saját képére is hasonlatosságára, tehát érezhetjük azt, hogy valami hihetetlenül különlegesek vagyunk a Jóisten műveinek sorában.
Hát így van, ugye ez a Zsoltár is felteszi a kérdést, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Hát az embernek valóban különleges helye van itt a teremtettségben, hogyha a férfi és a nő együtt a teremtésnek a koronája, az ember az tényleg az Isten képmása, ugye a Mózes első könyve 26-27. Versében olvasunk el ugye az első fejezetnek, és ez azt jelenti, hogy az ember képes gondolkodni, az ember képes szeretni, teremteni, felelősen gondolkodni a világról, az ember méltósága, lelkiismerete és vágyakozása az igazság után mindig azt mutatja, hogy Isten teremtett meg bennünket, tehát mi nem a véletlennek a művei vagyunk. Én nem tudom, hogy valaki elgondolkodott-e már ezen, hogy én nem besikerültem, hogy én nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem Istennek a tudatos teremtéseként vagyok jelen itt ebben a világban, vagy nem tudom, hogy ha valaki megvizsgálja a saját érzéseit, vagy megvizsgálja a saját lelkiismeretét, az, hogy tud szeretni. Hát azért mondom, hogy ez úgy nem magunktól jön, de az, hogy mikor Jézus azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet, hát ugye szoktuk mondani, hogy ez nagyon nehéz. Hát embernél, ami lehetetlen, az Istennél meg lehetséges, és hogy nagyon sok bántás, és mindent kaphatunk ebben az életben, de olyan különleges a helye az embernek a teremtettségben, hogy tényleg az Istennek a képmása, hogy mi az ember? Hát feltettük-e már valaha ezt a kérdést, hogy hát mi végre vagyok én itt ezen a világon? Ez egy nagyon fontos kérdés, itt a 8. Zsoltár összefüggésében különösen is fontos.
És az is fontos, hogy ugye az, hogy teremtett világ, az azért egy bekorlátozott kijelentés, de milyen irányt mutat nekünk? Mert ugye az a végső és legfontosabb, hogy nekem ez milyen irányt szab az életemhez?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az a helyzet, hogy bár a teremtett világ az úgy tanúskodik az Istenről, de azért ez nem a teljes kijelentés. A kijelentésnek ez csak egy része. A teremtett világ az megmutatja, hogy az Isten hatalmas, hogy az Isten bölcs, hogy mindent olyan szépen intézett ez az Isten, hogy ő kegyelmes, hogy ő igazán szerető Isten, gondoljunk bele, hogy mindent úgy teremtett, hogy mi itt ebben a földi életben jól érezzük magunkat, de alapvetően azt lehet mondani, hogy csak iránymutató. A Szentírás felé próbál bennünket irányítani, és a Szentíráson belül is magához a megváltó Krisztushoz. Ezért fontos a Biblia, mert ugye ebben jelenti ki magát Isten nagyon konkrétan. Úgy szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy az általános kijelentést nem érti mindenki. Valaki csak addig jut el, hogy jaj, de szépen besárgultak a falevelek ősszel. De hogy ez ennek oka van, hogy ennek valaki mozgatója van. Úgy tudnám ezt valahogy, ezt az irányba mutatást így leegyszerűsíteni, hogy olyan ez, mint amikor valakit a tettei alapján ismerünk. Látjuk, hogy valaki jó munkát végez, hogy ebben is ott van, meg egy következő dologban is, de a szívének a szándékát, meg az indítékait, az csak akkor értjük meg, hogyha beszélünk vele. Hogy te figyelj már, ez olyan jó ötlet volt, de hogy ez miért hoztad létre most, mi a lényege, mi az értelme ennek, és amikor ő elmondja, akkor fogom csak fel igazán, és akkor tudom igazán értékelni, hogy azt a, hát tényleg, látod, erről eszembe se jutott volna, még álmomba sem, hogy tényleg ezért van, de nagyon hálás vagyok, érted? Ugyanígy van Isten is, hogy a teremtett világ az csak irányba állít, de hogy nem a teremtésben kell nekünk benne ragadni, hanem a teremtés nek a csodálatán keresztül el kell jutnunk az Istenig, aki ezt az egészet létrehozta.
Hát igen, mert az a kérdés, ugye, hogy van a teremtés, meg van a teremtettség, de mi meg akarjuk közelíteni az Istent. Hát voltak már rá kísérletek. Most utalnék vissza Armstrongnak az imádságára, hogy mindig megrendít az, amikor a tudománnyal foglalkozó ember megmutatja, hogy jó, van a tudomány, de hogy azon felül ott van a mindent rendező elv, és az nem egy valaki valahol, hanem az pontosan az Isten.
Igen, én gyerekkoromban hallottam azt, hogy az a tudós, aki azt mondja, hogy nincs Isten, az még nincs egészen mélyen a tudományának. Tehát az egy felszínes tudóska. Minden nagy tudós és mindenki, aki az ő tudományában mélységesen beleásta magát, az azt tudja mondani, hogy végső soron az Istennél vagyunk. A teremtett világra nézve, ugye megérthetjük az Istennek a hatalmát, a jelenlétét, de nagyon fontos az is, hogy ne álljunk meg itt ennyinél. A római levélben van talán az első fejezet vége felőtt, a 19-20. Vers körül, hogy Isten megismerhető ennek a világnak az értelmes vizsgálata által. Tehát, hogy nem akármilyen szűrőkön keresztül, mert akkor fals dolgokra fogok jutni, de az értelmes vizsgálatán keresztül végső soron Istenhez fogunk oda jutni. Valahogy olyan ez, mint amikor valaki hall egy gyönyörű zenét, én nagyon szeretem a cselló zenét például, és az embernek szinte megmozdítja a szívét, az egész lelke reagál rá, ugye könnyek szöknek a szemünkbe, megdöbbenünk, stb. De hogyha megismerjük a zeneszerzőt, akkor még mélyebben megértjük mondjuk azt a strichet, vagy éppen azt a vonulatot, ami ott van. Mit akart a zenével kifejezni? Jákob álma Pendereckitől, hát az valami félelmetes az a darab. De hogyha ismerjük a Bibliát, és ott van írva, hogy ahogy mondja Jákob, hogy az Úr van ezen a helyen, félelmetes ez a hely, nem tudtam, hogy az Isten van ide, hát itt van, akkor már is értem Pendereckinek azt a lélekrengető, ijesztő zenéjét is. Tehát ilyen a világban a természet szépség és a rendje megmutatja, hogy igazából Istent Jézus Krisztuson keresztül fogjuk megismerni, de hogy nekünk nem ez a végállomás, tehát menni kell. Isten megismerhető a teremtettség alapján, de ettől többre van szükség.
Milyen csoda, hogy az ember benne van. Benne volt és benne van az Isten tervében. De akkor megint jönnek a kérdések, mi az ember? Ki az ember? Mi a méltósága? Mi a feladata? Mi a kötelessége?
Hát, hogy akkor megint visszamegyünk ott a teremtés történetére, megint azzal a kérdéssel, amit feltesz ez a zsoltáros, hogy micsoda a halandó, hogy törődsz vele. Szóval én nem tudom, hogy belegondoltunk-e, hogy az a mindenható hatalmas Isten, aki napot, holdat, csillagokat és mindent ebben a teremtettségben olyan precízen és tökéletesen létrehozott, törődik velünk, mert szeret. Gondoskodik rólunk, és személyesen ismer bennünket, és tudja, mibe vagyunk, és tudja a fájdalmunkat. Szóval ez a gondviselés Isten részéről, ez nem csak egy ilyen nagy szeretet, ilyen általános, hanem egyedileg törődik az ővével, mert az életünk értékes az Isten szemében. Nem tudom, hogy hányan gondoltak bele abban ma, hogy de jó ég, hányan meghaltak az elmúlt időszakban, és én még mindig élek. Mi a célod, Uram? Miért hagytál életben? Miért maradhatok itt? És hát, hogyha az előbb említett Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberről beszélünk, amire azt mondja a Zsoltár, hogy kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg, uralkodóvá tetted a teremtett világ felett, azért tudjuk, hogy ez azért ez nem öncélú hatalmat jelent, hanem felelősséget jelent, hogy az ember feladata, hogy gondoskodjon a világ rendjéről, vigyázzon a teremtettségre, és ez mindannyiunknak a feladata, hogy az életünk az ugye innentől kezdve nem lehet öncélú, nem lehetek önmagamé, hanem amire az Isten engem megbízott, amivel felhatalmazott, azt kell tudjam tenni, hogy tükrözzük az ő hűségét, az ő szeretetét, az ő sáfárai vagyunk itt ebben a világban. Ugye a Heidelbergi Káti azt mondja, hogy mi az ember célja, hogy a Teremtő Istenét megismerje, őt szívéből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén ő dicséri és magasztalja. Hát ezt csinálja itt a zsoltáros, itt a nyolc, hogy mi csodálatos a te neved.
Olyan szép ez a sor, gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat. Nem csak Dávid király mondta ezt, Krisztus ugyanezt mondja, nem is egyszer.
Igen, ez egy előreutalás, vagy hát így is mondhatnám, hogy a virágvasárnapi történetben jön elő, ugye amikor Jézus, mint szamárháton bevonuló proféta, főpap, király, bárhogy mondhatjuk, tehát bevonul Jeruzsálembe, és akkor tulajdonképpen ott a gyerekek kiáltanak, Hozsánna, Hozsánna, ugye ments meg, és akkor felbőszülnek ott azok a felnőttek, akiknek fel kellett volna ismerniük Jézus Krisztusban az Istennek a fiát, és hallgattasd el őket, hallod, hogy mit kiabálnak, és akkor Jézus mondja, hogy hát mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. De hát soha nem hallottátok, hogy csecsemők szája által nyertél dicsőséget, vagy nyersz dicsőséget, itt a 8. Zsoltárra utal ez az egész. Ne becsüljük alá a gyerekeknek a látását. Sokszor ők még nem azok a dörzsöltek, és nem azok a rosszindulatúak, ami a felnőtt világban már úgy elharapózik. Ők nagyon egyszerű kis pici szavakkal önzetlenül ki tudják fejezni azt, amit, amit az Istenről éreznek. Amikor egy gyerek azt mondja, most haragszom rád, Isten, mert azt mondták, hogy lesz hó, aztán nem lett hó. Igaz, tehát, hogy ő még ezt így őszintén mondja ki, és hogy ő nem az emberi elvárások alapján cselekszik, hanem ami a szívével telve van, akkor azt fogja mondani, de jó lenne nekünk ilyen gyermeki jelenléttel jelen lenni az Isten előtt, meg a teremtett világban is, hogy ó, Uram, de jó lenne, ha így lenne.
Ugyanoda érünk vissza a beszélgetés a magyarázat végén, mint ahonnan elindultunk, hogy jó az Istent dicsérni, mert hát erre hív fel ez a Zsoltár is. Az Úr nevét dicsérjük. Felhív minket, Dávid király, hogy ti, akiknek van módotok szólni, mert van szátok, nyelvetek, van elmétek, dicsérjétek az Urat. Hát ennél szebb imádság nem is kell a világon.
Én azt gondolom, hogy a Coram Deo Vivendi alapján, hogy az Isten előtt élt életünkkel minden egyes nap lehet egy ilyen Isten magasztaló dicséret és magasztalás, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy azért az Isten a Krisztust keresi bennünk, mert leginkább és legtökéletesebben a megváltó Krisztus tudja dicsérni bennünk, és arra általunk az Atyát. Az a Krisztus, akiről a Szentlélek tesz bizonyságot, és ugye arról van szó, hogy akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Istennek a fiai, és mi az Isten lelke által tudjuk véghez vinni azt a fajta felhatalmazásunkat, hogy őrizzük, műveljük, gondozzuk, hirdetjük, és magasztaljuk közben az Istent. Nagyon nagy dolog, ha minden egyes napunk így kezdődhet, na de nehogy azt higgyük, hogy ezért jutunk a mennybe, jó? A mennybe Jézus Krisztusért jutunk, mindezt hálából, ahogyan ez a hálás Dávid felkiáltott, míg felnézett a csillagokra, hogy ó, Urunk, Urunk, mi fenséges a te neved. Hát legyen ez imádságunk ezen a mai napon, és magasztaljuk az Urat ezzel.
Így legyen, nagyon szépen köszönöm a magyarázatot. 2 hét múlva melyik Zsoltárt imádkozzuk?
Azt gondolom, hogy a 23. Zsoltár az, amit mindenki ismer, talán fejből is megy, de azért én nagy szeretettel ajánlom, hogy a 2 hét van arra, hogy elolvassuk, átgondoljuk, és aztán majd találkozunk 2 hét múlva, ha az Úristen is éltet bennünket. 23. Zsoltár, így kezdődik, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Áldás békesség.
Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 8. Zsoltár magyarázatát hallották, Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta volt.